Pünkösdöt ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által üzen nekünk az örökkévaló, hogy adhassa a mai alkalommal szent lelkének ajándékát az ő fiáért, Jézus Krisztusért és ő általa. Azon az igén keresztül, amelyet írva találunk Pál apostolnak a galatabeliekhez írott levelében az 5. rész 16. és 18. verseiben. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a galáciabeliekhez írott leveléből az 5. rész 16. és 18. verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. Eddig Istennek írott igéje. Ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvéreim, 2,25 százada, hogy a nyugati gondolkodásban, az úgynevezett nyugati kultúrában a gondolkodásunk központjában a szabadság fogalma van, hiszen az indulása ígéretes volt, liberté, égalité, fraternité, szabadság, egyenlőség, testvériség. A folytatás már nem annyira volt ígéretes, hiszen ismerjük, hogy már a kortársak egy része is a guillotine árnyékában tapasztalta a szabadságnak az érzéseit. De aztán időről időre mégis előjön, és nálunk, különösen annak a nemzetéknek az életében, amely életének egy részét vagy meghatározó részét diktatúrában töltött el, a szabadság különös jelentőséggel bírt, vágytunk, álmodtunk szabadságról, talán nem egészen olyanról, mint most, amiben benne vagyunk, de vágytuk, hiszen olyan kívánatos volt a szabad világ, és azt gondoltuk, hogy a szabadság eszményében mi is rövidesen itt a földön el fogjuk érni a paradicsomot. És mi, akik megtapasztaltuk a szabadság hiányát is, meg kellett tapasztaljuk, hogy a szabadság azért több annál, mint a meglévő dolgoknak a tagadása, és az az érdekes, hogy bár negyed század el is múlt ebben az úgynevezett szabad világban körülöttünk, és kinyíltak nem csak az országhatárok, hanem kinyíltak a lehetőségek is a szabad nyugati világra. Azt tapasztaljuk, hogy a szabadság a már említett több mint 2 évszázad óta, vagy annak az értelmezése semmit sem változott. Szabadság alatt még mindig azt értik és élik meg emberek, hogy a meglévő értékeket valamiképpen tagadják, vagy divatosan szólva meghaladják. A szabadság nagy vívmánya, testvéreim, és nagyon itt van közel hozzánk a tegnapi nap. Ugye 2 jelentős esemény volt, legalábbis a hírek szerint. Az egyik a legnagyobb európai zenei fesztivál, ahol egy szakállas nő volt az idol. Ez a szabadság, amit oda tesznek Európa és a nyugati világ elé. 1 éven keresztül. A másik pedig, bizonyára testvérek hallhatták, hiszen nyugati médiáknak is a vezető hírei között szerepelt, hogy az írek, akik 1993-ig a legkatolikusabb országa volt Európának, népszavazáson több mint 60%-os többséggel elfogadták az azonos neműek házasságát. Tehát nem politikusok vitték át, hanem már az emberek többsége, legalábbis Írországban, így döntött. Ez a szabadság. Mert a szabadság A mai értelmezés szerint nem más, amit mondtam, mint a meglévő értékeknek a tagadása, és ismétlem divatosan így mondják ezt, hogy annak a meghaladása. Isten igéje is a szabadságról beszél. Az apostoli bizonyságtételben, az 5. résznek a kezdetén olvassuk, annak okáért a szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat a szolgaságnak az igájával. Mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Az apostoli bizonyságtételben Isten szent igéje a keresztény embernek a szabadságáról beszél, csak hozzáteszi a felelősséget. Azt mondja, hogy a szabadság ne legyen ürügy, hanem lehetőség arra, hogy szolgáljatok egymásnak, jót tegyetek egymásnak. És ez a pünkösdnek az ajándéka, kedves testvéreim. Mert a Szentírás ezt nevezi a keresztény ember szabadságának. A szabadság nem öncélú valami, hanem lehetőség a jóra, a szeretetre, a szolgálatra, a másik megsegítésére. Hallottuk a bibliaolvasás rendjén, hogy amikor összegyűlnek azok az emberek ott Jeruzsálemben az első pünkösdön, és együtt vannak a Péter prédikációjára, pedig 3000 ember megtér, veszi a Szentlélek ajándékát, akkor nem csak egy csodának a részesei azok, akik ott vannak, hanem egyik oldalon értik az apostoli bizonyságtételt, pedig Péter nem mond nagy újdonságokat. Igazából végig vezeti a hallgatóságát az üdv történeten, hogy Isten a teremtéstől kezdve mit cselekedett egészen Krisztusig. Csak a lélek jelenlétében elkezdik érteni az Istennek az üzenetét. Többé már nem üres szavak. Annak a 3000 embernek nem szokás, nem hagyomány. Nem egy olyan tabu, amit meghaladni szükségeltetik, hanem elkezdik érteni az Isten üzenetét, és megfogalmazódik bennük a kérdés, hogy ha mi értjük az Isten üzenetét, megértettük azt, mit tegyünk, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak. Megszólított bennünket az Isten, és érezzük a léleknek a jelenlétét. És itt kapcsolódik az igéhez, az apostoli bizonyságtételhez. Azokban az emberekben, akik nem csak hallják, hanem meghallják, és elér a szívükig az Istennek az igéje, felmerül ez a kérdés, a felelősségnek a kérdése. Hogy mit tegyünk? Mit tegyünk, hogy kedves legyen Istennek mindenek előtt? Hogy jó és hasznos legyen az embertársaink számára? És a válasz az, hogy közelítsétek a ti életeteket, a hétköznapjaitokat az Isten akaratához. És nem mondjátok azt, hogy jó lenne hívőnek, vagy hívőként élni, hívőnek lenni, csak éppen lehetetlen, mert a világ bedarál minket. Menjetek vissza, és éljétek meg a hétköznapokban az Isten igéjének igazságát a ti életetekben. Vagyis legyetek szabadok Jézus Krisztusra és az ő igazságára. Mert ez az igazi szabadság, ami belülről jön. Ez a megtapasztalt, érintett belső szabadság legyen fontosabb, mint a külső. Mert a külső szabadság nagyon sokszor csak álca és változás. Ma is ugyanúgy rabságban vannak lelkek, életek, megkötözve idővel és oly sok mindennel. De akinek van belső szabadsága, annak van kritikai látása erre a világra. Akinek van belső szabadsága, az az igazán szabad ember. Ahogy Erdélynek egykori püspöke, Csiha Kálmán püspök úr mondja egyik helyen, hogy azok az emberek igazán rabok, akiknek a rácsok a lelkükön nőttek át, és nem azok, akiket rácsok mögé rekesztettek. Az apostoli bizonyságtétel Pál apostol szavaiban azt a duális képet jeleníti meg, amely ismert volt a korabeli gondolkodásban, a hellenizmus gondolkodásában, amely a görög filozófiának volt az öröksége, és azt írja le, hogy amit a régi görög bölcsek is, vagy a bölcsek némelyike vallotta, hogy a test az igazából a léleknek a börtöne. És egy önmagára valamit adó szellemi ember nem a testtel, hanem a léleknek az igazságával történik. Azt mondja az egyik görög bölcs, hogy minden testi örömbe üröm vegyül. Éppen ezért a szellemi ember megveti a test gyönyöreit, mert a nyers testiséget látja benne. És a szellem, a magasabb szellem ennél többre hivatott. A nyers testiségnél a lélek vagy a szellem gyönyörűségét és magaslatait kell neki bejárni. Nem volt ez újdonság tehát, mert ezt a régi görögök is ismerték, akik még nem ismerték Krisztust. A másik oldalon Pál apostol nagyon jól ismerte öröksége révén a farizeusi gondolkodást, amelyik az ember természetét a törvénynek a keretei közé szerette volna begyömöszölni, és azt mondotta, hogy akkor felelsz meg hivatásodnak, hogyha a törvényt betű szerint betartod. Ezért csúsznak aztán bele a farizeusok abba a formalizmusba, amit az evangéliumokban Jézus oly sokszor bírál az ön életükben, akik a törvényt, a törvény betűjét fölébe helyezték a törvény lelkének. Ó testvéreim, hányszor tapasztaljuk ma is ezt, hogy mit jelent, amikor a törvény betűje fölötte van a léleknek és az igazságnak. Amikor a formalitások erősebbek lesznek, mint a lényeg és a tartalom. És Pál apostol azt mondja, hogy a keresztény ember számára sem az egyik, sem a másik nem járható út. Átveszi ugyan a fogalmi rendszerét a régi görög gondolkodásnak, mert a kortársakhoz kell neki szólnia, hogy értsék a kortársai, de azt mondja, hogy a Krisztusban élő ember egyik utat sem járja, mert mind a kettő tévút. Akár az, ha teljesen megvetjük a testet, mint olyant, akár az, hogyha a törvény betűi közé szorítjuk az életet, mert élő ember nem tud eleget tenni tökéletesen az Isten törvényének, és az Isten a másik oldalon pedig nekünk ajándékozta életünk teljességét, nem csak a lelket, hanem a testet is. Csak éppen a sorrendet kell tudni, és a hangsúlyokat. A szabadság tehát nem emberi teljesítmény a keresztény ember számára, sem nem szellemi teljesítmény, hanem az Isten öröme, a Szentlélek ajándéka. Mert belülről tesz szabaddá, és ajándékba kapja az ember. Éppen ezért belső gyönyörűség lesz a keresztény ember számára. Két súlyosan beteg ember feküdt a kórházban egyszer, olyannyira, hogy mind a ketten ágyhoz kötöttek voltak, az egyik nem is tudott megmozdulni. A másik közülük, akinek az ágya közelebb volt az ablakhoz, minden délután embertelen kínok között felhúzta magát az ágyból, oda ment az ablakhoz, kinézett, és egy órán keresztül mesélt az ő mellette fekvő beteg társának, mondván egy gyönyörű tóra néz ez a mi ablakunk, és minden nap elmesélte, hogy mit látott. És ez a másik ágyhoz kötött, onnan megmoccani sem tudó ember, minden várta ezt a délutáni órát, mert ez volt az ő látása a világra, ahogyan mesélt, hogy mi történik kinn, egészen addig, amikor zenekarok vonultak el, még leírta azt is, hogy milyen zenét játszanak, és a másik behunyta a szemét, és a lelki szemei előtt lejátszódtak ezek a történések. Így ment ez hónapokon keresztül, és egyik reggel az ablak mellett lévő beteg nem ébredt fel már többé. És mikor elvitték az ápolók, bejött az ápoló, és megszólalta az ablaktól távolabb lévő ember. Annyi szépet hallottam az én beteg társamtól, aki már nem tud nekem többé mesélni, megtenni azt, hogy cseréljék meg az ágyat. Az én ágyamat vigyék oda az ablakhoz, hogy lássam én mindazt a szépet, amiről mesélt nekem az én betegtársam. És az ápoló teljesítette az ő kívánságát, megcserélte a két ágyat, odavitte az ablakhoz közelebb. Aztán hatalmas kínok között ez a hónapok óta meg sem moccanó ember felhúzta magát, kinézett az ablakon, és legnagyobb döbbenetére egy háztűzfala volt az ablak előtt. És mikor visszajött az ápoló, megkérdezte, mondja, így volt ez mindig, hogy tűzfal volt az ablak előtt? Igen, mondja az ápoló. És akkor hogy van az, hogy az én szobatársam hónapokon keresztül mesélte, hogy milyen gyönyörűség van kint? Mondta, maga nem vette észre, a maga szobatársa vak volt. De volt neki belső látása, hogy örömet szerezzen, mert tudta, hogy magának ez a belső látás jelent gyönyörűséget és életet. Testvéreim, a lélek szabadsága ilyen. Belső látás. Mikor belülről szabadul meg az ember, az Istenben élő ember a jóra. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. Mert akkor Istentől veszi el az ember a szabadságát, és szembe mer menni azokkal a kívánságokkal, amelyek a lélek ellen vannak. Mert különbséget kell tenni a lélek cselekedetei és a test cselekedetei között, ahogy megteszi itten Pál apostol, hiszen azt mondja, a testnek cselekedetei pedig nyilvánvalóak, amelyek ezek házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengések, gyűlölségek, harag, patvarkodás, visszavonások, pártütés, irítség, gyilkosság. Ezek a testnek cselekedetei. És a léleké? De a léleknek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Egyszer egy öreg indián tanította az unokáit életbölcsességre, és elmesélte, két farkas lakik az emberben. Bennem is két farkas lakik. Az egyik farkas képviseli a félelmet, a haragot, az irigységet, az önteltséget, a megbántódást, a kisebb rendűségi vagy felsőbb rendűségi érzést. A másik farkas pedig képviseli a vidámságot, a jókedvet, a békességet, a szeretetet, az áldozatvállalást. És tudjátok, ez a két farkas mindig küzd benne. Nagy csend lett, és egyszer az unokák megkérdezték. De nagyapa, melyik győz a kettő közül? Szólt a nagyapa, az erősebbik. De melyik az erősebb? Hát az amelyiket jobban edett meg. Testvéreim, a lélek gyümölcsei és a test gyümölcsei az életben. Valahogy úgy van, mint ebben az öreg indián bölcsességében. Lélek szerint éljetek. Mert lehetséges. Mert Pünkösd arról szól, hogy Isten gazdagon árasztotta szent lelkét, mire járunk az ő népére. Amen. Szentlélek Isten, szállj le mirejánk áldásoddal, és add, hogy életünk a lélek gyümölcseit teremje, ne pedig a testnek gyümölcseit, amelyek romlásba visznek. Mert te minket szabadságra hívtál. Nem olyan szabadságra, amelynek kereteit a világ, a politikai vagy társadalmi rendszer teremti meg, hiszen ez múlandó. Illúziónk az, hogy ma szabadságban élünk, de igazán mélyére nézünk társadalmunknak és létünknek, csupa megkötözöttséggel vagyunk tele, a munkahelyi megkötözöttségtől a társadalmi elvárásokon át, egészen a személyes beszorítottságunkig. Te másfajta szabadságra hívsz bennünket. A lélek szabadságára, amely nem emberi képesség, hanem ajándék, te tőled való, és épp ezért mindenki megkaphatja. A kisgyermek is megkaphatja, és az öreg is megkaphatja. Az előled futó és a téged kereső is megkaphatja, hiszen ez a szabadság a hitnek gyönyörű ajándéka a te gyermekeid számára. Erre a szabadságra hívj el bennünket, és ezzel ajándékozz meg, és taníts meg naponként megélni Krisztust, segíts bennünket szent lelked ereje által, hogy az ő ajándéka életté lehessen. Mi bennünk. Szenteld meg konfirmandusainkat bizonságtételükben. Áld meg minket gazdagon, hogy örömünk te benned teljes legyen. Most, amikor imádkozunk azokért is, akik nem lehetnek közöttünk, mert betegek, de közülünk valók. Imádkozunk presbitereinkért, akik most nincsenek itt. Áld meg őket ott, ahol vannak. Imádkozunk betegeinkért, elesett testvéreinkért. Gyógyíts meg őket, és tedd szabaddá szent lelked által országod igazságának felismerésére. Imádkozunk szeretteinkért, közel és távol lévőkért. Add nekik is a pünkösdi lélek ajándékát. Imádkozunk népünkért. Imádkozunk Európáért, az öreg Európáért. A lelki megújulásunkért. Hogy a tiéd lehessünk, szabadok, szeretetre, Isten és ember tiszteletére. Fogadd el azt is, amit csöndben mellé teszünk. Hallgasd meg kegyelmedből. Amen.